Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Még el sem csitultak a jansenizmus körüli viták, amikor újabb olyan teológiai lelkiségi mozgalom bontakozott ki francia földön, amely kivívta a tanítóhivatal rosszallását, mely körül komoly indulatok csaptak össze. Ez az új sok tekintetben a protestáns egyházakban teret nyerő pietizmussal vagy a keleti egyház hészikhaszta lelkiségével párhuzamba állítható misztikus, spirituális mozgalom a kvietizmus volt, amely nevét a latin kvies nyugalom szóból nyerte. A kvietizmus kezdetben tekinthető néhány középkori misztikus szellemi örökségének is, első megfogalmazásai pedig a hispániai korai barokk misztika elágazásaként is értelmezhetők, hiszen első jelentős képviselője a spanyol Miguel de Molinos volt. Molinos 1628-ban Muñez a városában született, fiatalon került Valenciába, ahol a helyi jezsuita kollégiumban tanult bölcseletet és teológiát, 1652-ben pedig pappá szentelték. Rövidesen már közismert egyházi szónok, gyóntató és lelkivezető volt a valenciai apáca közösségek spirituális irányítója. Első fontosabb a jó halál lelkiségét elemző munkájának megjelenése évétől, 1662-től Rómában tartózkodott egy szentélyavatási ügy miatt, de sokakat vonzottak a Via Giulián a spanyolok római templomában rendszeresen tartott prédikáció is, amelyekben a kvietizmus álláspontját fogalmazta meg, és amelyek meghallgatása egy idővel már-már divatos, lelki és társadalmi eseményé lett egyszerű emberek, de arisztokraták és a klérus tagjai között is. Ezeknek a beszédeknek az alapján jelentette meg 1675-ben az Örökvárosban lelki kalauz címet viselő művét, amely a kvietizmus körüli vitáknak lett kiinduló pontja. Mivel népszerűsége mellett számos igaz hitűségét firtató feljelentés is érkezett ellene, 1685-ben az inkvizíció eljárást kezdeményezett vele szemben, amely írásainak és több ezer lelki vezetetjeinek szóló levelének tanulmányozása után elmarasztaló ítélettel zárult, majd a műveiből kiemelt 68 tételt 9. Pius pápa 1687-ben ismételten cenzúrázta. A rá a bíróság által kirőtt büntetés szerint kifogásolt tételeit nyilvánosan és ünnepélyesen vissza kellett vonnia, ezen túl pedig életfogytig tartó kolostori fogságra ítélték. Nézeteinek spanyol követői közül is többeket fogsággal vagy más egyházi büntetéssel sújtottak, ő maga pedig néhány évvel múltával 1696-ban római fogságban halt meg. Molinos kifogásolt nézeteit kifejtő lelki kalauzában azt tanította, hogy a legnagyobb lelki tökéletesség a lélek teljes passzivitásában, szemlélődő állapotában, minden cselekvés elkerülésében érhető, mert így képesek vagyunk minden kísértés elhárítására. Nézete szerint egyedül Istennek kell cselekednie, az ember számára e teljes passzivitásban minden más, így az egyház és annak előírásai is feleslegesek. A Molinos és követői elleni szigorú fellépésnek köszönhetően, bár mozgalmának kezdetben a bíborosok és püspökök között is akadtak támogatói, kvietizmusának szélsőséges formája alig gyakorolt hatást a későbbi katolikus spiritualitásra, némileg megszelídített változata a szemikvietizmus viszont Madame Guyon és François Fénelon mozgalmában élt tovább. Molinos nézeteinek egyik első támogatója a francia földön François Lecombe volt. Lecombe 1640-ben Tononban született, fiatalon lett Barnabita szerzetes, rövidesen népszerű lelki vezető, lelkiségi író. Kezdetben rendje francia házaiban tanított, majd 1671 és 75 között Bolognában és Rómában tartózkodott. Ekkor ismerkedett meg a kvietizmus szélsőséges passzivitás, szemlélődő életet hirdető, elsősorban a Molinos által megfogalmazott eszméivel. Hazájába visszatérve Tanong rendi kollégiumában lett előjáró, és ekkor került kapcsolatba Jean-Marie Guyon asszonnyal, a francia kvietizmus jelentős misztikusával, akinek lelki tanácsadója lett. Ettől az időtől kezdve Le Camp sorra hozta létre azokat a rajongó misztikus közösségeket, amelyek a kvietista mozgalom bázisát jelentették, ő maga pedig, miközben már folyt a két neves teológus, Bossuet és Fénelon, a szemlélődő spiritualitásról kibontakozó vitája, írásainak nyilvános fellépéseinek köszönhetően egyre inkább proféta hírébe került. Le Camp életében a Molinos ellen indított inkvizíciós eljárás és a kvietizmus elítélése hozott fordulatot. 1687-ben letartóztatták az inkvizícióval az ügyben együttműködő egyházi és állami hatóságok, korábban megjelent művei pedig indexre kerültek. A Bastille börtönébe került, élete hátralévő szakaszát pedig különböző francia börtönökben töltötte, szabályos bírósági eljárás azonban sohasem indult ellene. Hosszú fogsága idején dolgozta ki a megigazulás teológiáját elemző misztikus munkáját, élete utolsó éveit azonban Vincennes erődítményében 1715-ben bekövetkezett haláláig maga tehetetlenül elborult elmével töltötte. A franciaországi kvietista mozgalom fontos alakja volt egy arisztokrata hölgy, Molinos követő és Le Camp lelki gyermeke Madame Guyon, Guyon du Chesnay. Madame Guyon Jean-Marie Bouvier de la Motte néven született főrangú család gyermekeként 1648-ban a Párizs melletti Montargis-ban. Kislány korától buzgó imádságos életet élt, különösen kedvelte Szalízi Szent Ferenc írásait, és erősen vonzódott a misztikus és aszketikus irodalomhoz. Kolostori életre vágyott, ám anyja férjhez kényszerítette az idős és beteges, nagyon is világias életet élő Jacques Guyonhoz, akit öröd gyermeke született. Boldogtalan házassága tovább fokozta az aszkézis, a világi életről való lemondás, a szemlélődés iránti vonzalmát, amelynek középpontjában a bűnöktől való aggályos rettegés, az eltúzott morális szigorúság, a teljes passzivitásra való hajlam és az elmélyült Krisztus misztika eszménye állt. Megözvegyülve 1680-ban Párizsba ment, és ekkor került levelezés útján kapcsolatba a francia kvietista mozgalom szellemi vezetőjével, Le Camp páterrel. A következő évben maga is Le Camp szülővárosába ment, ahol a kvietista spiritualitás jegyében szerveződő konvertita lányok közösségének irányítását vette át. Ebben az időben kezdte írni misztikus műveit, és ekkortól voltak rendszeres víziói, látomásai. Le Camp társaságában a következő években Torino, Marseille, Grenoble voltak életének állomásai. Ezekben a városokban profétai személyiségek köré kvietista csoportok, imakörök szerveződtek. 1686-ban visszatért Párizsba, ahol személyes kapcsolatba került a kvietizmussal rokon szembező és Guyon misztikáját, az egyház ősi spirituális hagyománya folytatásának tekintő, azt lelkesen védelmező Fénelon abbéval. A kvietizmus atyának tekintett Molinos római elítélése után Franciaországban is meginduló üldözés őt is érintette. Miközben kibontakozott Fénelon és Bossuet híres a kvietizmusról szóló vitája, őt magát több alkalommal is letartóztatták. Végül a Guyon írásainak igaz hitűségét vizsgáló bizottság Issy-ben 1695-ben a kvietizmus nagy ellenfele Bossuet kezdeményezésére írásai 30 tételét elítélte. Guyon döntés hatására visszavonta kifogásolt nézeteit, élete utolsó másfél évtizedét pedig 1717-ben Blois-ban bekövetkezett haláláig, amolyan számüzetésbe visszavonulva egyik gyermeke vidéki birtokán töltötte. Madame Guyon közel 40 kötetet megtöltő írásai, amelyek zömében rövid spirituális és misztikus elmélkedések a lélek belső életéről, a kísértések és a bűnök elkerüléséről, az egyházi cenzúra miatt csak halála után és német földön, Heidelbergben jelentek meg. Madame Guyon lelki támasza, a mérsékelt kvietizmus fő képviselője, a körülötte kialakuló vitában elszánt védelmezője, a korszak egyik legjelentősebb francia teológusa és egyházi írója François Fénelon volt. François Fénelon de Salignac de la Motte 1651-ben főúri családja kastélyában, Château de la Motte-ban született. A Cahors jezsuita kollégiumban, a Párizsi Egyetemen és a Saint-Sulpice szemináriumban tanult, és 1675-ben pappá szentelték. Fiatal éveiben Bossuet szellemi köréhez tartozott, és kivette a részét az okkazionalizmus, főleg Nicolas Malebranche nézetei ellen kibontakozó vitából. Több mint egy évtizeden keresztül katonizált Ugyanotta lányok nevelőintézetének lelkivezetőjeként tevékenykedett, majd megismerkedve Guyon asszonnyal, a francia kvietizmus spirituális irányzatának megteremtőjével, maga is ennek a mozgalomnak a híve teológiai védelmezője lett. Éveken keresztül a trónörökös, a leendő 15. Lajos nevelője volt, tagja lett az akadémiának, 1695-ben Cambrai érsekévé nyert kinevezést, miközben a kvietizmus kérdésében egykori mesterivel, Bossuet-vel folytatott komoly vitát. Amikor az általa védelmezett kvietista nézeteket és írásainak 23 tételét 1699-ben pápai bréve elítélte, Fénelon alávetette magát a döntésnek, visszavonult Cambraiba, és élete utolsó két évtizedében érsekségében, szakadatlan irodalmi működése mellett komoly lelkipásztori munkát folytatott. Már legkorábbi írásaiban is foglalkoztatták a nevelés kérdései. Írt szakmai értekezést is az ifjúság neveléséről, de nagyobb jelentősége volt ennél híres pedagógiai regényének, a Télimachos kalandjai című munkának, amely a felvilágosodás neveléselméletének egyik klasszikus műve. Fénelon aktív részese volt a korszak hitvitázó polemikus teológiai irodalmának. Malebranche kritikája mellett írt a janszenizmus ellen, élete utolsó éveiben pedig Spinoza panteizmusát bírálta. Isten létéről és tulajdonságairól szóló népszerű vallásbölcseleti művében Cicero és Szent Ágoston gondolataira és az ontoteológiai magyarázatra hagyatkozva érvelt a természet feletti lét realitása mellett. Ugyanakkor Fénelon életművének jelentős hányadát a kvietizmus alátámasztása és igazolása érdekében írt művek alkotják, amelyek sorából a memorandum a passzív állapotról a legfontosabb. Alexandriai Szent Kelemen és a patrisztikus hagyomány annak a spiritualitásnak a hitelességét igazolja véleménye szerint, amelyet a hitben misztikus megvilágosodás által szerzett lelki nyugalom a kvietista szemlélet lényege kínál. Ebben a tárgyban legjelentősebb műve a szentek belső életőire vonatkozó kijelentések magyarázata címet viselő könyve volt, amely nézeteinek 1697-es elítélését, illetve Bossuet-vel kibontakozó vitájának fő okát is szolgálta. Ennek a műnek fő témája az Isten iránti szeretet tartalmának és formáinak elemzése volt, az Isten szeretet lényegének pedig a teljes önátadást és érdektelenséget jelölte meg. Fénelon végül a könyv Róma által kifogásolt 23 tételét visszavonva maga a kvietizmus és az emű körül kibontakozó számtalan spirituális írásának és kiterjedt levelezésének forrásául is szolgáló vita révén a katolikus lelkiségi irodalom egyik legjelentősebb újkori szerzőjének tekinthető. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.